Folytatjuk. Markó Zoltán továbbra is a vendégünk, a Dunautó üzletfejlesztési igazgatója. Ott hagytuk el, hogy Szeresz és DFSK. És akkor a Szeresznek a típusait, ugye itt kiderült, hogy miért is van ez a különbség a 3-as meg az 5-ös között már, meg a 7-est, azt meg ne is említsük, de...
Amit olyan szépen sasszemmel észrevettél a képek böngészése közben. Hát, hogy miért van, vagy hogy van különbség a 3-as és az 5-ös között, és most igen, megfejtjük, hogy
igen,
miért.
Igen. Nagyon ügyes voltam. Megveregetem a vállamat.
Igen, alapvetően más célközönségnek szól a 3 különböző modell, más a karaktere, illetve az is igazsághoz hozzátartozik, hogy más a fejlesztési időpontja, tehát egy autó modell kifejlesztése az sok év, és az 5-ösön azt látod, hogy az valóban a legfrissebb fejlesztés, a 3-ason meg azt látod, hogy az egy régebbi fejlesztés, ellenben elérhető áru, tehát más réteg, más csoportot szólít meg. A 7-es pedig hát ebben a kategóriában a luxus, ahogy a reklámokból is mutat, amiket ugye mi már ismerünk, ott alapvetően a privát jettel érkező tehetős családra lő a márka, tehát
vannak egy pár, ugye?
Több mint 5 méteres az autó, és hát minden földi jóval fel van ruházva.
Aha. Viszont ez a 7-es, ez inkább az amerikai piacon tudom elképzelni, tehát azt nem nagyon látom, hogy itt a Dob utcában grasszálok vele.
Mert hát ha megnézzük a magyar értékesítési statisztikákat, azért 5 méteren felüli autóból meglehetősen kevés, aha, hogy. Ez inkább egy ilyen zászlós hajó kérdés, amit be kell hozni, meg kell mutatni, hogy márkaépítéstől kezdtük a beszélgetést, hogy az mennyi idő és milyen eszközök, meg mi kell hozzá. Többek között ez is kell hozzá, hogy aki esetleg bejön majd egy Szeresz szalomba, és végignéz a kínálaton, azt eltöltse az az érzés, hogy hát ezek tudnak autót gyártani, valószínűleg jó minőségi autót gyártanak, meg merem venni ezt az autót.
A DFSK külön szalont kap?
Nem, egy szalomba lesz, és ez az egyik nagy előnye, sok előnye van, hogy miért döntöttünk úgy, hogy mi szeretnénk képviselni Magyarországon ezt a kínai gyárat, ezzel a két márkával, és az egyik ilyen nagyon nyomos ok az pont az, hogy a Szeresszel az újdonságok, a nagy teljesítmény is nagyon igényes vásárló réteget tudjuk kiszolgálni, a DFSK pedig kifejezetten egy elérhető márka, és még az is nagyon fontos a magyar piac, illetve az európai piac szempontjából is, hogy a DFSK-nak vannak simán benzines modelljei, már pedig ha megnézzük, akkor a benzines modellek eladása még mindig az autópiacnak a közel 90%-át teszik ki, tehát ahhoz, hogy bevezetődjön a márka, és megérje a márka kereskedőknek is, meg nekünk is, ahhoz benzines modellekre is szükség van.
Illetve a DFSK-nál megjelenik a haszongépjármű is.
Abszolút így van. Ez a harmadik olyan nagyon fontos szempont, hogy ezzel a két márkával gyakorlatilag a teljes piaci palettát le tudjuk fedni a személyautótól a haszongépjárművig, a hajtásláncok tekintetében a sima benzinestől, a plug-in hibriden keresztül, a range extenderes villamos meghajtáson és a teljes elektromos autó, illetve a valamit akartam még mondani, de
kérdezik. Haszongépjármű.
Ja, igen, személyautó.
Egyszerre vagyok-e hárman.
Haszongépjármű. Ez nyilván nem kevés piackutatás előzte meg azt, hogy ez a két márka hazánkba kerüljön. Mégis valahogy próbáljunk meg érvelni egy már ismert európai autógyártóval szemben. Az előbb tetted meg egyébként, hogy miért. Csak arra lennék kíváncsi, hogy a fejetekben milyen tervek vannak, milyen elvárások, és hogy egyáltalán tudsz-e beszélni olyan számokról, amik mondjuk egy éves távlatban elvárhatóak.
Igen, vannak elképzeléseink, hogy egy év múlva körülbelül hol kell, hogy tartsunk, de azt gondolom, hogy a kérdésedet igazából úgy kellene megválaszolni, hogy miért, egyáltalán miért foglalkozik az ember, miért foglalkozik a Dunautó új márkák bevezetésével, és erre nagyon egyszerű a válasz. Biztosak vagyunk benne, hogy mivel láttuk a saját szemünkkel, és egyébként a globális trendek abszolút bizonyítják, hogy a kínai autógyártás ott tart, amit már nem lehet lesöpörni az asztalról, abszolút a globális minőséget hozza, és nagyon merészen fejlesztenek, és biztosak vagyunk benne, hogy mondjuk 10 év távlatából egy nagyon jelentős szeletet fog kihasonlítani a magyar autópiacból, és innentől kezdve az a kérdés, hogy akkor csináljuk, vagy kimaradunk. Mm-hmm. Tehát nagyon egyszerű a válasz. Persze, hogyha nagyon mélyen belemegyünk, akkor rá tudnánk arról beszélni, hogy valószínűleg melyik márkáktól fog tudni piaci részesedést elvenni, de nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy a kínai márkáknak lesz jól látható piaci részesedése, és ezen belül pedig meg kell találni azokat a kínai márkákat, például a Szerez DFSK-t, akik az előbb említett okok miatt a teljes palettát lefedik, már az induláskor nem egy modelles márkák ezek, hanem az induláskor is 8-9 különböző autót fogunk látni a szalonokban. Nagyon fontos az a kérdés, amit az előbb érintettünk, hogy egy szalomba mehet a két márka, tehát beruházás oldaláról is egy hatékony döntésnek ígérkezik. Úgyhogy egyszerűen ezért ez megkerülhetetlen, ezt csinálni kell.
Értem. Azt arra lettem volna még kíváncsi elsődlegesen, hogy ilyenkor ez hogy van, most picit átevezve a kínai üzleti tapasztalatokra így a műsor vége felé, hogy zajlik egy ilyen dolog.
Például odébb van-e rohanyja annyira?
Tessék?
Azért odébb van a műsor vége.
Odébb van? Még annyira jól elbeszélgetünk, csak úgy repül az idő.
Igen, folytasd.
Hogy ilyenkor kikeres meg kicsodát, mondjuk térjünk ki először a konkrét Szerez és DFSK márkákra, és hogy mondjuk hetente te hány kínai levelet kapsz, hogy szeretnénk jönni ide Magyarországra, és hoznánk magunkat.
Hány kínai márka van, ugye azt is beszéltük, hogy megszámlálhatatlan, vagy mit mondtál az elején?
Igen, lényegében megszámlálhatatlan, és ugye említettük azt, hogy a kínai piacon az új márka őrület az hasít, és azt látjuk, hogy olyan márkák, akikkel mondjuk 3 éve találkoztunk, és óriási terveket szőttek, és meggyőztek minket arról, hogy világverő márkák lesznek, azoknak egy része már csődbe ment. Tehát nagyon gyors a pörgés, és
nehéz az ilyen fluktuációban látni a valóságot, szóval az, hogy a bizalmat hogy szavazzátok meg egyáltalán?
Hát és ugye ez nem arról szól, hogy most elnézést, de rendelünk egy konténernyi műanyag papucsot, aztán vagy beválik, vagy nem. Tehát amikor egy márka mellett elkötelezi magát az ember, a Dunautó, akkor ez egy hosszú távú beruházás, és az egy komoly beruházás, akár marketingbe, akár a feltételek megteremtésében, akár annak, hogy az összes modellnek legyen magyarországi típusengedélye. Tehát nagyon-nagyon komplex a dolog, és ki kell választani a sok-sok feltörekvő márka közül. Azt gondoljuk, hogy az elmúlt 4-5 év tapasztalatából most már érezzük azt, hogy mi az, amivel nem szabad foglalkozni. Nyilván semmiféle titkot nem árulok azzal, hogyha azt mondom, hogy az első számú szempont az, hogy Kínában hány darabot adnak el. Tehát, hogyha Kínában az otthoni piacokon sem ütnek meg egy adott méretet, akkor az miért akar Európába jönni? Tehát az onnantól nem hiteles.
Na jó, de hogyha mondjuk Kínában nem jött be, de úgy gondolják, hogy Európában, vagy esetleg egy európai disztribútor gondolja úgy, hogy oké, ez itt nálunk tuti, hogy menni fog.
Nem hiszem, hogy van ilyen. Tehát ahhoz, hogy egy bármilyen, de most jelen esetben kínai gyár azt mondja, hogy igen, én megugrom ezt a következő lépcsőt, és Európába akarok jönni, az sok dollármillióban kifejezhető tétel. Ha otthon nem nyereséges, és nincs meg a nagyságrendje, akkor egyszerűen nem engedheti meg magának, hogy ilyen beruházást tegyen, és akkor megpróbál, mert egyébként van sok ilyen, akik megpróbálnak, hát ha Európába bejön. Tehát ezzel nem szabad foglalkozni, mert borítékolhatóan bukta lesz a vége.
Van itt még egy dolog, kinyitottam egy, hát most ez nevezetesen pont egy német kereskedő ezt dobta ki, és akkor látom, hogy egymás mellett a típusait a DFSK-nak. És akkor itt van egy Forting 547, tehát hogy 500, 580, van a 7-es, ugyanúgy néz ki, mint, de nem tudom, hogy itt például mi a különbség. Méretkülönbséget én nem látok. Szóval, hogy ezek például, és ezt nem csak ennél az egy márkánál látom, hanem egy autót ránézel, nem tudom, egy Mercedesre, és akkor látod a kis testvér, közepes testvér, nagy testvér, de ugyanúgy néz ki mind olyan, mint hogyha ikrek lennének, csak kicsit nagyobb, meg kisebb az egyik, meg a másik. Itt is ez van. Ez milyen stratégia előzi meg? Hát amikor kint voltál például Kínában, ott ők erről beszéltek-e? Hogy ezeket a méretezéseket, ezeket mi szerint csinálják?
Hát viszonylag egyszerű a válasz, a globális trendek miatt azt szeretni
mindenki. A globális trendek.
De ez visszaköszön, és az utcán látjuk, hogy minden márka azt szeretné, hogyha jön szembe, bármelyik modellje, a kicsitől a nagyig, akkor te felismerd, hogy az a márka jön szembe. Ezért nagyon hasonló márkán belül, nagyon hasonlóak az arcok, az autók arcai. És a méreteket pedig már sok éve bevált kategorizálás dönti el. Tehát Magyarországon a két legnagyobb szegmens az a B SUV szegmens, a C SUV szegmens, és akkor a harmadik pedig a C személyautó, tehát ide kell hozni, és akkor itt szépen lehet menni sorba, hogy a D SUV, meg az E SUV, és ezek mindig ilyen nagyjából egy ilyen 30 centi, tehát hosszúságban mindegyik ebbe szóródik nagyjából. Úgyhogy a DFSK tekintetében is, hogyha személyautókról beszélünk, akkor az a három modell, amivel indulunk, az lényegében a B SUV, a C SUV és a D SUV. Ezen belül is, ahogy a méret egyébként növekszik, a hajtáslánc is változik, tehát a két, tehát a kicsi meg a közepes az tisztán benzines, a nagyobb az pedig töltető hibrid, nyilván a teljesítmény és az üzemanyag hatékonyság miatt.
Pedig az autógyártók is tudhatnák, hogy nem a méret a lényeg. Egyébként ez az egész méret őrület, ez még beszéltük a szünetben, hogy nem csak a méret, hanem ugye a kinézete, hogy már a három Porsche, vagy három ilyen, mi ez, Porsche sportautó között sem nagyon látod, hogy melyik.
Igen, a 911 tulajok nagy bánatára.
Közelebb mész, csak látod, ez a kisebb meg a
hát igen, de a méret, a kinézet és ezeken túl talán van még fontosabb változó egy autó értékesíthetősége szempontjából, hogy említetted a kiváló árértékarányt, viszont ami még megfoghatja talán a potenciális vásárlókat, az a garanciaidő. Erről esetleg tudunk-e valamit? Mert például annó a Kia...
Mi felülírja a stílust. Annó
a Kia, most pedig az MG nyomul 7 éves garanciával. Mit lehet tudni a két új márkáról? Lehet, hogy ez lesz az egyik selling point a stratégia során?
Hát egy új márkának nehéz feladata van, megtalálni a követőit és megtalálni a piaci részt. Az részben dizájnnal, részben teljesítménnyel, részben árral, és részben egyéb pénzügyi kondíciókkal, például garanciával tudja megtenni. Úgyhogy ezek közül kell összehozni egy olyan ütőképes csomagot, ami meg tudja nyerni a vásárlókat, mivel az értékesítés kezdete az év második felére, vagy inkább az év végére fog esni, ezért se árakról, se egyebekről, konkrét kondíciókról még nem szeretnénk, nem tudunk beszélni. Nyilván határozó stratégiánk van, csak még túl korai lenne.
És az, hogy mondjuk mikor nyílnak az első szalonok terv szerint Szeresz és DFSK szalonok, azt már így lehet tudni nagyjából?
Hát mi szeretnénk idén, mondjuk a negyed év elején egy legalább 5-6 szalont országosan. Azt gondolom, hogy az egyik ismérv, ami a vásárlóknak fontos, az, hogy legyen országos jelenlét, szervizhálózat, értékesítési és szervizhálózat. Ha valakinek az érdeklődését felkelti, akkor a közelben találjon márkakereskedőt, és ha vesz autót, akkor szeretne a közelben, ne legyen rá szükség, de találni szervizt is, tehát emiatt ez nagyon fontos, úgyhogy szeretnénk viszonylag gyorsan haladni, és mondjuk egy év alatt már legalább 10 helyen országosan megjelenni.
Most elmondtad, hogy mi fontos a vásárolnak, de nulla darab ilyen márkakereskedés van jelenleg. Mi fontos egy potenciális dílernek, aki mondjuk szeretne ilyen szalont, ott mivel tud érvelni a márka, egy új márka?
A márkakereskedőknek azt gondolom, hogy a szempontjai 99%-ban egybeesnek az importőr szempontjaival. Tehát ha importőrként azt mondtuk, hogy akkor ez a gyár két márkával, ez valószínűleg több tekintetben kiemelkedik abból az egyébként óriási kínai kínálatból, aminek csak egy kis részét látjuk egyelőre, akkor ezeket a szempontokat tovább fogjuk tudni adni a márkakereskedők részére. Nagyon-nagyon röviden összefoglalva, egyetlen beruházással nem csak hogy két márkát, de rögtön az induláskor 9 modellt tudunk bemutatni, ez rögtön egy olyan méretgazdaságosságot tesz lehetővé, ami azért nagyon valószínűsíti, az a beruházás az meg fog térülni. Illetve amit az előbb mondtunk, hogy a piac teljes szegmensét le fogjuk tudni fedni a hajtásláncok tekintetében, az sima benzinestől tényleg az elektromosig, az olcsó benzinestől a nagy teljesítményű elektromosig, és a személyautótól a haszongépjárművig.
Maradt még egy-két percünk, és akkor az előbb azért bedobtuk, hogy ezt a kínai kalandot megosztod velünk, hogy miért is voltál kint, ezt a két márkát hogyan ismerted meg, milyen a kínai...
Mit láttál oda kint?
Üzleti... Igen, és hát bármit mondhatsz.
És erre hány perc van?
Figyelj, mondjuk azt, hogy három.
Nagyon jó, kettő,
és akkor háromba elcsúszunk, akkor nincs gáz.
Na hát, ha akkor ennyi idő alatt nagyon nehéz lesz nyilván okosat mondani, de azt nagyon látni a kínai üzleti etiketten, hogy ők rengeteget utaznak, elképesztő, hogy mennyit utaznak, és ugyanakkor, amikor egy lehetséges partner ezt viszonozza, és mi látogatjuk meg őket, és vesszük a fáradtságot, időt, stb., az egy óriási plusz, az egy nagyon nagy bizalomnövelő, a komolyságát a beszélgetéseknek az nagyon magas szintre emeli, és hát természetesen egyébként a kínaiak fantasztikus házigazdák, tehát tényleg nagyon odafigyelnek, hogy az utazások meg legyenek szervezve, a reptéri transfer, a hotel, a bármi, és ezen kívül pedig a kínai kultúrában ezek az üzleti vacsorák az ami mindent visz, tehát az egy nagyon fontos,
hát
nagyon nehéz
ezt, és... Azért.
Veszélyes
küldetés. Mit hallottam. Miért veszélyes?
Nem tudom, azt az Oli mondta, hogy veszélyes.
Ja, igen.
Igen. Hát a tavalyi útunknak egy nagyon jelentős részét komoly gyomorbántamakkal vészeltem át. Ugye egy kínai üzleti vacsora az egy óriási lakomával ér föl, és mindent megmutatnak, hogy mi a, hol tart a kínai gasztronómia. És illik végig próbálni, és hát az ember gyomra ezt vagy bírja, vagy nem. Idén már próbáltam szelektálni valamennyire, ami működött is. Amivel nem lehet szelektálni, az nyilván az alkohol fogyasztása, tehát az kötelező. Szerencsére, én nem is tudom meg, nem kérdeztem meg senkit, tehát konkrétan gyűszűméretű kis pohárkák vannak, azzal kell, viszont mindenkivel egyenként kell kocintani.
Tehát elég sok gyűszű nyilván a licsi pálinkából, akkor azért...
Igen, ez
a... Jó lehet egyébként, a licsinek jó az íze. A pálinka is jó belőle?
Hát alapvetően bájzsózni kell Kínában, az szirok pálinka, nagyon sok éves, nagyon komplikált eljárással hozzák létre, és emiatt roppant drága. Egyébként pálinka íze van leginkább, de nagyon tiszta, tehát egy előnye van, hogy másnap valószínűleg nem fáj a fejed, ha csak nem viszed túlzásba. És hát ennek ilyen koreográfiája van, hogy akkor milyen sorrendben, hányszor, kivel kell kocintani, és ezt tudni kell, és az egy nagy jó pont.
És az igaz, hogy például az asztalra köpnek az üzleti tárgyalásnál, figyelve a reakcióidat?
Ilyennel nem találkoztunk sehol. Tehát nem, szerintem nem igaz.
Nem egy ilyen üzleti vacsoránál.
Az, hogy a harákolnak, meg a szipognak, az teljesen elfogadott náluk ez az üzleti, tehát a normál kultúra része. Az, hogy köpködnek, az előfordul, de a zsebkendőbe.
Legyen ez az árszó. Nagyon köszönjük, hogy beugrottál és megosztottad velünk az élményeidet, és beszélhettünk egy két új márkáról, amit remélem, hogy egyszer ki is fogunk próbálni, és élő adásban kipróbáljuk a hörgő elektromotoros autókat. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm a lehetőséget.
Markó Zoltánnal beszélgettünk, a Duna Autó üzletfejlesztési igazgatójával, és persze a fantasztikus Szabó Bencével.
Mána, túloszkellek.
Mindig fantasztikus. Egy hét múlva ugyanitt, ugyanek
van. Na, még jó.
Hát akkor jó.
Köszönöm
akkor.
Szépen.
Köszi szépen, szavaztok. Sziasztok.